Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy advent lehet, advent második vasárnapja, és eljöhettünk a templomba. Köszönjük néked, hogy ráirányítod a figyelmünket a te drága fiadra, az Úr Jézusra, ahogy régen tetted, és régóta teszed, ma is megteszed, és kérünk, hogy tedd meg, hadd lássuk a te fiadat, ami áldott megváltónkat és urunkat ezen az Isten tiszteleten. Köszönjük te néked, hogy ő benne csodálhatjuk a mi csodálatos Krisztusunkat, aki eljött erre a földre, aki vállalta az emberlétet bűn nélkül, aki vállalta a bűneinket is, és aki magára vette a bűneink büntetését is a Golgotán, hogy rólunk ezeket a terheket levegye, és nekünk bűnbocsánatot és igazságot, örök életet szerezzen. Köszönjük néked, hogy szent lelked által munkálkodsz a szívünkbe, hogy megértsük ezt a dolgot, megértsük ezt az eseményt, megértsük a történéseket igazán, és össze tudjuk kapcsolni azokkal a régi dolgokkal önmagunkat, hiszen mi értünk, mi miattunk történt, ami ott történt a te fiaddal. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a mai Isten tiszteletünket. Szóljál a szívünkhöz, kapcsolj minket egybe, veled és egymással is, add, hogy igazi szeretettel tudjunk feléd is és egymás felé is fordulni. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi kérésünket, és meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, és így hallgassátok meg figyelemmel János evangéliumának 6. részéből Istenünk szavait. János evangéliumának 6. részéből olvassuk az igét, a 24. verstől az 59. versig. Tehát János evangéliuma 6. része, 24. versétől. Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, és elmentek Kapernaumba, keresve Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki, Mester, mikor jöttél ide? Felele nekik Jézus, és mondta, bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből is jól laktatok. Munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, melyet az embernek fia ad majd nektek, mert őt az atya pecsételte el, az Isten. Mondának azért neki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Felele Jézus, és mondanékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Mondának azért néki, micsoda jelt mutatsz tehát, hogy lássuk és higgyünk néked. Mit művelsz? Ami atyáink a mannát ették a pusztában, amint megvan írva, mennyei kenyeret adott vala enniük. Mondta azért nekik Jézus, bizony, mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Mondának azért néki, Uram, mindenkor ad nékünk ezt a kenyeret. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek a ma kenyere. Aki hozzám jő, semmiképp meg nem éhezik, aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Minden, amit nékem áld az atya, én hozzám jön, és azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig az atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem föltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasszam azt az utolsó napon. Zúgolódtak azért a zsidók ő ellene, hogy azt mondta, én vagyok az a kenyér, mely a mennyből szállott alá. És ezt mondták, nem ez Jézus, a József fia, kinek mi ismerjük atyát és anyját. Mi módon mondja hát ez, hogy a mennyből szállottam alá? Felele azért Jézus és mondanékik, ne zúgolódjatok egymás között. Senki sem jöhet én hozzám, hanem ha az atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon. Megvan írva a prófétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az atyától hallott és tanult, én hozzám jön. Nem, hogy az atyát valaki látta, csak az, aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony, bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, mely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér, melyet én adok, az én testem, melyet én adok a világ életéért. Tusakodtak azért a zsidók egymás között, mondván, mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt tegyük? Mond azért nekik Jézus, bizony, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon, mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem amaz élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Nem úgy, mint a ti atyáitok ették a mannát, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondta a zsinagógában, mikor tanított Kapernaumban. Kedves testvéreim, az Úr Jézus tanításait veszük sorra, vasárnapról vasárnapra, és arra gondoltam, karácsonyra készülődve, hogy adventi időszakunkban, a hátralevő vasárnapokon is vegyük sorra azt, amit az Úr Jézus önmagáról tanított. Önmagáról való tanítását az én vagyok kezdetű mondásainak a fényében vizsgálhatjuk. János evangéliumában 7 ilyen kezdetű mondását találjuk. Ezekben a mondásaiban egy-egy ótestamentumi hátterű szimbólumot használ, és így mutatkozik be a hallgatóságának. Így fedi fel, hogy ő kicsoda, mit várhatnak tőle, ha bíznak benne és követői lesznek. Nem csak nekik mutatkozott be így módon az Úr Jézus, hanem nekünk is, hogy mi is lássuk, hogy kicsoda ő, és mit várhatunk tulajdonképpen tőle. Ma az első ilyen mondását vesszük. A János evangéliumában nem ez az első, de most nekünk ez lesz az első, amit ebben a szakaszban mondott el. Tudnélik, hogy én vagyok az életnek kenyere. Én vagyok egészen pontosan az örök életnek kenyere. Az örök életet adó kenyér. Nos, azt gondoltam, hogy ahhoz, hogy ezt a mondását jobban megértsük, jó tesszük, hogyha az ember lelki éhségétől indulunk el. Az ember lelkileg éhezik. Éhező ember vagyok. Éhező ember vagy-e? Testileg is lehet éhezni. Nem azt értem ezen, hogy megéhezik valaki, aztán eszik, hanem az éhezésen azt értjük, hogy tartósan éhezik valaki. Hát kevés ember van a világban, aki hála Istennek tartósan éhezik testileg. Viszont a testi éhezésnél súlyosabb a lelki éhezés. Amikor tartósan éhezik egy embernek a lelke. Ismeritek ezt a az éhséget? Valami megmagyarázhatatlan belső lelki hiányérzet. Talán nem is tudja az ember megmondani, hogy mi hiányzik neki. Csak érzi, hogy valami hiányzik ott belül, és egyre kínzóbban hiányzik. Van, aki nem is lelki éhségnek nevezi ezt, hanem manapság inkább azt szokták mondani, hogy spirituális éhség. Spirituális éhség. Olyan paradox a helyzet, mert miközben az emberek legnagyobb része Magyarországon anyagilag jól el van, életszínvonalunk elég magas, ugyanebben a helyzetben spirituálisan vagy lelkileg meg éhezik. Miközben ehet annyit, amennyit akar, és azt, amit akar, a közben lelkileg meg éhezik. Az az igazság, hogy nem valami jellegzetesen mai jelenség ez, mert mindig is megvolt. Annak idején volt egy Gautama Siddhartha nevű herceg, Buddhának nevezték őt később, és így vonult be a történelembe. Valahol Kelet-Indiában élt és tanította a Krisztus előtti 6., 5., 4. század magasságába. És őról olvassuk, hogy 29 évesen a családját, a feleségét és a csecsemő fiát is elhagyta, és az igazság keresésének szentelte az életét. Több évig tartó aszkézis után, tehát ez gyakorlatilag éhezett, és nem mindenről lemondott, ez a gazdagságba született fiatalember, rájött, hogy hát az aszkézis által nem fogja megtalálni az igazságot, így ezzel fölhagyott, és elkezdett úgy meditálni, és így megtalálta a nagy megoldást, Buddhává vált, vagyis azt jelenti megvilágosodottá. Körülbelül 35 éves volt ekkor, és aztán elkezdte járni Indiát, és terjesztette életfilozófiáját. Már haláláig is ezrek váltak a követőivé, és a legfőbb tanításait 4 nemes igazság foglalja össze, most nem adok ebbe bevezetést, csak az elsőt mondom, az emberi élet szenvedés. Az emberi élet szenvedés, ez az első tanítása. És azt is megmondta, hogy ami szenvedést okoz nekünk, az a vágyódás, a vágyaink, a be nem töltött vágyaink. Hogyan lehet a be nem töltött vágyainkat betölteni, hogy megszűnjön a szenvedés? Nem ezt kell kérdezni, mondta, hanem a vágyainkat kell mindenestől kiírtani. A kívánságot kell önmagunkban megsemmisíteni. És erre adott egy 8 ágú utat, hogy hogyan tudja az ember a kívánságot a saját lelkéből, bárminek a kívánását kigyomlálni. És akkor úgymond megszűnik az, ami kiváltja az ember lelki killódását, szenvedését. De már ő is érezte, hogy valami nem stimmel az emberi szívvel, lélekkel. És hát megpróbált erre valami magyarázatot adni, meg megoldást adni. De nem kell olyan nagyon messzire elmennünk a történelembe, mert sok-sok mai filmben, regényben, versben fedezhetjük föl a lelki éhségnek a témáját, a spirituális éhség problémáját, amitől szabadulni akar az ember. Számos olyan filmet tudtok megnézni a tévében, amiben van egy főhős vagy több hős, aki anyagi jólétbe él, és közben a szíve, a lelke üres. És keresi, hogy ezt az ürességet, ezt a belső vákumot hogyan tudná valahogy megszüntetni. Nagy lelki éhezőink között említjük József Attilát, vagy Ady Endrét, de talán az egyik számomra legalábbis az egyik legdöbbenetesebb lelki éhezőnk Dzsida Jenő, aki az egyik versében ezt mondja, senki sem tudja, mit veszített, de a sétatéren, a híd alatt, az ágyban, a csókban, a zsebében valamit mindenki kutat. Valami nincs, és valamit keresünk. És ha már itt a költőknél tartunk, akkor a 20. század nagy pszichológiai iskoláit is fölemlíthetem nektek. Hiszen itt utalnom kell például Abraham Maslow-ra, a humanista filozófia, pszichológiának az atyára, aki azt mondta, hogy az ember tele van belső szükség érzettel. Fel is sorolta Maslow, hogy mire éhezik tulajdonképpen az ember. Sok mindenre éhezik, vannak fizikális szükségleteink is, de felsorolta, hogy igazából lelki szükségleteink vannak, amikre éhezünk, hogy valaki betöltse. Különben, ha nem töltődik be, akkor szenvedést okoz nekünk. Ugyan ide jutott el egy másik pszichológiai iskolának a megalapítója, a logoterápiának a megalapítója, Viktor Frankl. Ő azt fejtegette, hogy az emberek lelkileg attól szenvednek, hogy szerinte értelmetlen az életük. Nem találnak maguknak egy elég magasrendű célt, amiért élhetnének, vagy egy igazi embert, akit szerethetnének. És ezért az életük értelmetlen. Az amerikai fiatalok között végzett óriási nagy méretű kutatásokat, és hát ott egész megdöbbentő eredményekre jutott el. Csíkszentmihályi Mihály nemrégiben halt meg. Ő azt mondta, hogy az ember tulajdonképpen boldogtalan, egy belső boldogság utáni vágya van, amit csak úgy tud kielégíteni, hogyha valamibe belefeledkezik, és akkor szert tesz erre a flow élményre, és akkor megszűnik ez a belső hiányérzet legalábbis egy időre. A lélek éhsége, a lélek boldogtalansága, üressége valahogy felszámolódik. Na de hát vannak aztán olyanok is, akik nagyon belemennek ennek a kérdésnek a taglalásába. Amikor beütöttem az internetre ezt a lelki éhség problémáit, akkor rögtön kiadott egy könyvet, egy bizonyos Lukács Lizának a könyvét, az Éhes lélek gyógyítása című könyvét, ő egy pszichológus nő, és a felsorolja a pszichológiai éhségnek, a lelki éhségnek 8 fajtáját. Hát most már ebben nem akarok belemenni, de azt hiszem, hogy érzékelitek azt talán magatok körül is, a munkahelyen vagy itt-ott, hogy olyan húsvér férfiak, nők vannak körülöttünk, akiknek van mit aprítani a levesbe, de mégis egyféle lelki üresség, éhség űzi hajtja őket, és reménykedve hol ide, hol oda kapnak, hol ezzel, hol azzal próbálkoznak, hogy valahogy ezt a belső ürességüket, ami kínozza őket, az éhezés kínozza az embert, a lelki éhség is, hogy ezt valahogy betöltsék. Mennek ide, mennek oda, fordulnak vallásokhoz, művészetekhez, különböző helyekre, csak hogy valahogy ezt a lelki ürességet betöltsék. Ismered te is talán, testvérem, ezt a lelki éhséget? Megtapasztaltad ezt? Vagy tapasztalod mostanság? Hadd legyek ilyen személyes ebbe a dologba. Honnan ered ez? Ha tapasztalod, lehet, hogy már nem tapasztalod, de korábban tapasztaltad, honnan jön ez? Kérdezzük. Mi után vágyakozunk tulajdonképpen? Nos, mi a lelki éhségnek a kiváltó oka? Ez a második kérdés, amivel szeretnék foglalkozni. Nos, említettem Buddhát. Ő is ezt az okot firtatta. Miért? Nagyon fontos, mert utána a terápiát tudták szabni. De a diagnózis nagyon fontos. Nem csak a orvosi diagnózis, hanem a lelki diagnózisunk is, hogy jó, ha már itt van ez a jelenség, hogy lelkileg valami hiányzik, miért van ez? Mi az oka ennek? Hogy aztán tudjuk, hogy mi a megoldása. Na hát Buddhát említettem, ugye a vágy mondja, az a vágyakozás, a kívánkozás valami után, vagy valaki után, és nem teljesedik be, és akkor ez váltja ki a szenvedést, az emberi lélek ürességét. Maslow-t említettem, a humanista pszichológiát. Ő mondja, hogy alapvető szükségleteink vannak. Biztonság, védelem, szeretet, összetartozásérzés, önbecsülés, önmegvalósítás vágya, és ilyesmi. És ha ezeket nem tudjuk, ezeket az alapvető lelki szükségleteinket betölteni, akkor attól szenvedni fog a lelkünk, éhezni fogjuk ezeket a dolgokat. Frankl szerint az emberi élet értelmetlensége az ok. értelmetlenséget érzünk valahol a lelkünkbe, és az egész életünket nem látjuk, mi a cél, amiért élünk, és akkor itt vagyunk egy nagy értelmet, akkor miért keljünk föl egyáltalán? Miért csináljunk bármit is? Az értelmetlenség okozza a lélek szenvedését. Csíkszentmihályi szerint a boldogtalanságunk okozza, valamiért boldogtalanok vagyunk alapból. És ezt kell valahogy orvosolnunk. Adi Endre azt mondja, szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valakié. Ő a szeretetéséget jelölte meg. És lehet sorolni, testvérek, hogy miben látják ezek az emberek a lelki ürességnek, a éhezésnek az okát, a kiváltó okát. Csak az a probléma, most hadd mondjam így, hogy csak az a probléma, hogy ezek a felsorolt emberek, egyikőjük se hitt Istenben, és nem adtak hitelt a Bibliának se. Sőt, volt közöttük például a Maslow, aki egyenesen támadta a Bibliát, és támadta Jézust is. Nem fogadták el ezek az emberek a keresztény hitnek az alaptételeit, és nem akartak tudni sem az embernek a teremtett voltáról, sem a bűnesetről, sem a megváltásról, és ezért félrementek, eltévedtek. Hogy így mondjam, csak valahol a felszínen megrekedtek. Ahogy próbálták megtalálni, hogy mi a lelki éhezésünknek a tulajdonképpeni oka, nem tudtak a dolog mélyére hatolni. Amit találtak, a boldogtalanság, az értelmetlenség érzés és a többi, az mind csak következménye egy még mélyebb oknak. Nem hatoltak el a dolog lényegéig. Mert az Isten szavát megvetették. Az Úr Jézus viszont nem vetette meg az Isten szavát. Az Úr Jézus nem vetette meg az Isten szavát, és ezért ő pontosan tudta, hogy az ember, az ő korabeli ember, meg mi is miért éhezünk. Miért érezzük értelmetlennek az életet? Miért vagyunk boldogtalanok? Miért vágyunk a szeretetre? Nem ezek a tulajdonképpeni okok, hanem a dolog gyökere mélyebben van. A valódi ok egészen ott van, hogy az ember elszakadt Istentől. Ez a Szentírásnak, testvérek, a legalapvetőbb dolog, hogy Isten megteremtette a világot, és beleteremtette az embert, és az embert a vele való közösségbe teremtette. Mint hogy a halat a vízbe, a madarat a levegőbe. Az embert a vele való közösségbe, hogy ő legyen a számára az életnek, a létének a forrása. Miközben az ember végzi a maga tevékenységeit a világba, házasodik férhez, megy, dolgozik, ezt csinál, aközben Istenben legyen, és Istenből éljen a lelke. És ő majd megad neki mindent, amire szüksége van, úgy a testének is, mint a lelkének, az egész valójának. És mi történt? Az, hogy az ember, az első ember pár föllázadt ez ellen az Isten ellen. Mintha madár föllázadna a levegő ellen, a hal föllázadna az ő életeleme a víz ellen. Elidegenedett Istentől, mert elhitte a sátánnak a hazugságát. Az ember elfordult Istentől, és Isten is elfordult az embertől. És az ember ott maradt, Isten is ott maradt az ember nélkül, de az ember is ott maradt az Isten nélkül. És míg Isten megvan az ember nélkül, az ember nem tud meglenni az Isten nélkül. Itt kezdődik el nem csak Ádámnak és Évának a lelki éhsége, hanem az összes utódjuknak a lelki éhsége, mert az utódaik, minket is beleértve, mind Isten nélkül születünk meg ebbe a világba. Ő a legmélyebb hiányunk. Ő hiányzik legjobban. Egyszerűen tőle elvágva vagyunk, mint amikor levágják a fenyőket most a gyökerükről, és akkor hiába behozzuk ide a templomba, de itt fog elszáradni. Elvágták az utánpótlás vonalainkat. És persze, hogy nem vagyunk boldogok, meg nem találjuk az élet értelmét, meg sok mindent nem találunk. Mert nincs meg az a valaki, akiből mindez származik. A legnagyobb hiányunk tehát, ezt Jézus tudta és tanította is, az Isten hiány. És ez mind a mai napig, testvérek, így van, én is ezen a vonalon járok. A lelki éhségünk az innen ered, hogy, hogy elvesztettük az alkotónkat, hogy nincs jelen. Egyszerűen látszik, nézzétek a tévét, karácsonyi műsorok is vannak, nincs benne az Úr. Nincs benne. Még sokszor még érintőlegesen se. Esetleg érintőlegesen valaki ott az Istent meg Jézuskát valahogy emlegeti, de az se komoly. Az is csak mint egy ilyen kis dísz, vagy nem is tudom, tehát egy ilyen tartozéka a karácsonynak, hogy a Jézuskát emlegessük. Mert hát, de igazából nem számít. Nem számít. És hallgatja az ember a különböző riportokat, nyilatkozatokat, és beszélnek okos emberek, és kevésbé okos emberek is, de valahogy, mikor az életükre visszanéznek, semmi az Istenről egy árva szót nem ejtenek, mint ha nem ő teremtette volna őket, nem ő hordozta volna őket. Nem ő mentette volna meg őket. Éppen valamelyik este láttam egy riportot egy híres színházi emberünkkel a tévébe is, aki 56-os hős lett, és először lelőtték őt a többiekkel együtt, orosz katonák. Kivégezték őket, falhoz állították, és lelőtték, és ő nem halt meg. Nem halt meg a kivégzésről. Valami súlyos sérülés szerzett, de túlélte a kivégzést. Akkor jöttek, összeszedték, elvitték őt a valahova, ahol kicsit kórházba talpra állították. Röviddel ezután megjelentek a pufajkások, az ávosok, és elvitték őt a börtönbe, mert hát kihallgatni. Aztán kihallgatták, addig ütötték, verték a pufajkások, míg meghalt. Legalábbis azt hitték, hogy meghalt megint. Értitek? De nem halt meg. Már mondták, vigyék ki a temetőbe. Vitték ki a köztemető, nem tudom melyik parcellájába. Taligán tolták ki. Elmondta. És ott ért magához. Már dobták be a gödörbe a többi halottak mellé. Meszet szórtak már rá. És akkor észrevette a két temető ember, hogy ez még él még ez a gyerek. Azt megkönnyörültek rajta, azt kiszedték a sírból. És azt is túlért, és most ad egy interjút. És ebbe az egészbe Istenről egy árva szót nem szól. Kétszer a halál torkából kihúzták ezt a szerencsétlen ember, de Istenig nem jutott el. Hogy esetleg Istennek köszönöm meg, hogy még itt lehetek. Azt mi is, mit, mi? Semmi. Tehát ez már fáj az embernek, hogy... De hát ez, ilyenek vagyunk. Nincs az Isten, és közben éhezünk. Lelkileg éhezünk. De nem is nagyon akarjuk, hogy legyen. Hát én azt mondom nektek, testvérek, így a Szentírás alapján, hogy nyugodtan forduljatok el az emberi bölcsességektől, és forduljatok oda az Úr Jézushoz, és forduljunk oda újra meg újra az Úr Jézushoz, és őt hallgassuk, aki elmondja nekünk, hogy miért éhezünk. Mi az oka ennek tulajdonképpen? Mert majd akkor meg fogjuk érteni a megoldást is, amit ő ad. Annyira csodálatos a megoldás. Harmadszor erről szeretnék még egy pár szót mondani. Hiszen láttátok, nem akarom még egyszer elmondani, hogy ezek a különböző emberek, akik észlelték a jelenséget, hogy az ember lelkileg killódik, éhezik, ugye próbálják meghatározni az okot, és az okból próbálnak, aztán amit rosszul határoznak meg, próbálnak valami terápiát alkotni. Hogyha boldogtalanság az oka ennek a lelki szenvedésnek, akkor csináljunk valamit, amitől boldogok leszünk, és feledkezzünk bele valami, gyaluljunk deszkát, vagy mit tudom, vágjunk fát, vagy nem tudom, mit csináljunk. Amiben elfelejtkezünk magunkról, és akkor boldogok leszünk. Tehát mindegyiknél ugyanerről van szó, hogy találni vélnek valamilyen okot a szenvedésre, és akkor azt próbálják valahogy megszüntetni, abban a reményben, hogyha sikerül azt felszámolni, akkor megszűnik a lelki éhség. Csak hát láttuk, hogy nem jó a diagnózis, és a terápia se elég. Ezért van az, hogy állandóan újabb és újabb ötletekkel állnak elő, mert egy darabig lehet, hogy valakinél működik valamelyik megoldás, de aztán utána kiderül, hogy egy hétnél tovább nem működik, valami más a baj. És akkor kap az ember egy másik. Csíkszentmihályitól elmegyek Maslowhoz, Maslowtól elmegyek Viktor Frankl-hoz, aztán utána megyek a nem tudom kihez. De menjünk Jézushoz. aki megmondja nekünk, hogy a probléma leggyökere az Isten hiány. A személyes, a végtelen, az élő Isten hiányzik nekünk. A bűneset óta hiányzik. És egészen addig hiányzik, amíg vissza nem kapjuk. És akkor itt jön Jézusnak a megoldása. Mert Jézus azt mondja az embernek, hogy az emberi szívnek, az emberi léleknek az éhségét én tudom megszüntetni. Mert én vagyok, a kenyérhez hasonlítja magát, az életnek kenyere. Ahogy a kenyér megszünteti a testnek az éhségét, úgy az életnek kenyere megszünteti a léleknek az éhségét. Semmi más nem tudja, testvérek, ezt az Isten alakú űrt betölteni, egyedül az Úr Jézus Krisztus. Egyedül ő töltheti be. Mehetek én akárhova. Kereshetek, koldulhatok szeretetet. Ehetek annyit, amennyit akarok. Vagy éppen elkezdhetek koplalni. Mehetek a jóga tanfolyamra, mehetek a meditációhoz, mehetek a művészetekhez, mehetek egzisztenciát váltani, és akkor most átműtetem magam fiúból, lányba, hát ha az megoldja a problémáimat, vagy fordítva. Hogy kihasználom a szabadságom, és a hasonló neműekhez fogok menni, hát ha ott találom meg a boldogságot, vagy a kábítószeres belövésbe, vagy vásárlásba, vagy nem tudom, hol keresem a lelki űr betöltését. Mehetek, de a legegyszerűbb, ha Jézushoz fordulok. Mert ő benne visszakapom az Istent, aki tulajdonképpen hiányzik. Tulajdonképpen ő hiányzik. Az Úr Jézus olyan csodálatosan mondta ezt, olyan egyszerűen mondta a testvérek, hogy nem is kell semmit hozzáfűznünk. Mert annyira magától értetődő, annyira kézenfekvő ez a metafora. Ahogy a kenyér betölti a testi szükségleteiket, úgy töltöm be én a ti igazi létszükségleteteket. Az élő Isten bennem van itt. És aki engem eszik, idézőjelbe teszem, bennem hisz, annak megszűnik a lelki éhsége. Ez olyan egyszerű, testvérek, és mégis az embertársaink, mi magunk is, lehet, hogy inkább ahelyett, hogy Jézus felé fordulnánk, egyszerűen megpróbáljuk ezeket a tévutakat, és aztán ezek se jönnek be, mert nem fognak bejönni. Olyan, mintha egy rákos beteget, mit tudom én, milyen gyógyszerre, kalmopirinnel akarnánk gyógyítani. Hát arra nem jó az. Hát valami komolyabb dolog kéne. Akkor egy idő után úgyis csalódunk mindenbe, amivel megpróbálkozunk, testvérek, és akkor jön az, hogy megpróbáljuk elnyomni magunkban ezt az érzést. Akkor leülünk a tévé elé, és a hírek tengerét fogadjuk be. Kinyitjuk a Facebookot, és mindenféle infóval tömjük magunkat, csillapítani akarva az éhségünket. Rohanunk össze, vissza, szaladgálunk, tevékenységekkel töltjük meg az életünket, csak azért, hogy elfelejtsünk azt, hogy mi van ott belül, vagy mi nincs ott belül, és hogy nem bírjuk orvosolni. Zajt támasztunk magunk körül, csak hogy ne legyünk csöndbe, mert a csöndbe előbb-utóbb előtör, és nevetés közben is fáj a szív, ahogy a példabeszédek könyvében olvassuk. Éhezzük tulajdonképpen a megváltást, csak megpróbáljuk elnyomni magunkban. És aztán lehet, hogy bele is törődünk egy idő után ebbe a nyomorúságunkba, és azt hiszük, hogy ez így természetes, ennek így kell lennie. És magyarázzuk, hogy hát igen, de hát ilyen az élet, tudjátok, ilyen az élet. Ezen nem lehet segíteni. És elérhetetlen marad mindig a boldogság kék madara, mert mindig elröppen, és csak marad a beteljesületlenség. A lelki éhség, együtt kell velünk, együtt kell ezzel élnünk. Nincs megoldás, de van, mondja az Úr Jézus. Én vagyok az élet kenyere. Nincs más megoldás, csak ez az egy. De én vagyok az élet kenyere. És ha valaki bennem hisz, akkor én életet adok, örök életet, üdvösséget adok. Ez azt jelenti, hogy Istent kapja vissza az illető. És örök életet bírni, az azt jelenti, hogy Istent, magát bírni. én vagyok az, aki visszaadom nektek az Isten, mert engem, mondja Jézus, az Isten kent fel erre. Az Atya küldött el engem a világba, és ő hatalmazott fel, ő pecsételt el engem arra, hogy én legyek az, aki betöltöm ezt a lelki szükség. Mondja a zsidóknak, mondja nekem, nektek. Én a mennyből szálltam alá. Hasonlítok a mannára, mondja a zsidóknak. Emlékeztek, a pusztába ették a 40 éven keresztül a zsidók, a őseitek ették ott a mannát. Minden nap hullott, szedték, ették. De aki azt szedte, az meghalt egy idő után, mert az nem adott nekik életet. De az egy árnyék volt, az én árnyékom. Én is a mennyből szálltam alá. Csak én életet adok, nem csak nektek zsidók, hanem az egész világnak, mondja Jézus, a kozmosznak adatok. Oda jöttem az egész világnak, nekünk magyaroknak is, nem csak zsidóknak. Németeknek, francia, mindegy. Én adom vissza, bennem kapjátok vissza az Istent, az életet, ami hiányzik, amiben majd belehaltok, amit keresgétek mindenhol, de nem találjátok. Aminek a hiányát, vagy akinek a hiányát próbáljátok elnyomni, de nem tudjátok. Bennem kapjátok vissza. És hogyan? Úgy, ha esztek engem. Jézus egészen ilyen drasztikusan fejezte ki magát. De nyilvánvaló, hogy nem arra gondolt, hogy le kell ülniük, meg kell sütögetniük, és meg kell enni. Nem kanibalizmusra gondolt, hanem egy képet használ, hogy egyetek engem, azt jelenti, higgyetek bennem. És aki hisz én bennem, mint Isten küldöttében, mint az életet adóban, az örök életet adóban, az visszakapja Istent, és mindent visszakap. Csak higgyen én bennem, visszakapja Istent, és vele együtt a szabadságot, a boldogságot, a békességet, az örömöt, a derűt, a nyugalmat, és mindent. Nem csak a földi életére nézve, hanem az örök életére nézve. Az örök életére nézve Jézus életet ad nekünk, testvérek. Annyira egyszerűen fejezte ki a hitnek a jelentőségét Augustinus, a nagy egyházatja és a nagy tanító, Calvinnak is nagy példaképe volt. Azt mondta, crede et manducasti, higgy és ettél. Crede et manducasti, higgy, mármint hogy Jézusban, és megetted őt. A tied, benned van, tied lett Jézus, hitáltal lett a tied. Nekünk is, testvérek, nehogy azt gondolja közületek bárki, mint sajnos a katolikusok gondolnak, hogy átlényegítik az ostját meg a bort, és akkor aki azt megeszi, az megette Jézust, és onnantól kezdve benne van. Nem, még nem is kell hinni ebbe az egészbe, akkor is. Nem. Itt Jézus nem az eukarisztiáról beszél. Nem is az úrvacsoráról beszél. Nehogy azt higgyétek, hogy megeszem a kenyeret, meg megiszom a kis bort, és akkor utána bennem van Jézus, mert a szám által. Nem a szám által, créde. Értitek? Higgy, aki én bennem hisz, mondja Jézus. Hinnetek kell, nem enni kell. Hinnetek kell bennem, hogy engem az Atya küldött el, és én vagyok ő. És aki bennem hisz, az megevett engem. És onnantól kezdve én benne vagyok, és betöltöm az összes lelkiszű. Visszakapta az Istent, aki bennem hisz. Megszűnt a lelki éhség. Értitek? Annyira csodálatosan egyszerű, és nagyszerű ez a dolog. Itt jönnek egymás után ez a Maslow, és jön a Frankl, és jön a Gyida szegény, és a József Attila, meg a többiek, hogy szerintünk ez az ok, és akkor majd így meg... Nem kell nekünk így bolyonganunk a tévedések útvesztőibe, labirintusába, hanem jöhetünk Jézushoz, és azt mondja nekünk, nem, semmi. Még Buddhához sem menjél, mert nem az a megoldás, hogy a teremtett vágyaidat kiírtod magadból, mert ez meg olyan természetellenes, amit Buddha tanított, hogy elképesztő. Nem véletlenül vannak ott azok a vágyak. Nem a vágyjal van a probléma, mondja Jézus, hanem az Isten hiánnyal van a probléma. Azért vágyódsz erre, arra, mert őt akarod... Nem az a megoldás, hogy akkor gyökerestül leírtod magadba a vágyakat, legalábbis megpróbálkozol vele, hanem az, hogy hiszel bennem. Sokkal egyszerűbb. És ráadásul működik. Most a legszívesebben, testvérek, ugye, kiszólítanék ide az úrasztalához valakit, aki hisz az Úr Jézusba, mint az ő megváltójába és urába, és el tudná mondani személyes vallomásként is, hogy én ezt átéltem. Én is átéltem, most nem tudok ide szólítani senkit. De én ezt átéltem, hogy lelkileg éhes voltam, és keresgéltem mindenhol ennek a belső vákumnak a megszüntetését, ami minden beszippant, és nem történik tulajdonképpen utána semmi. Egészen addig, míg Jézusra nem találtam, vagy inkább Jézus nem talált rám, hozzá nem jöttem, mert az Atya neki adott engem, hozzájöttem és hittem benne, és onnantól kezdve, testvérek, megszűnt. Ez az egzisztenciális üresség, ez a létüresség. Megszűnt bennem is, de sokan el tudnátok mondani ezt. És megszűnik mindig, valahányszor jövünk ide a templomba, ha esetleg föltámad, mert megéhezhetünk azért erre-arra. Más mondom az elején, más a megéhezés, és más az éhezés. Egy hívő ember is megéhezik, mert az élet olyan, hogy egyszer csak jön egy negatív diagnózis, vagy jön egy tragédia a családba, vagy valami történik, és akkor az ember érzi, hogy valami erőre van szükségem, de jövök Jézushoz, és szól hozzám a Bibliából. És amit mond, az hirtelen lelkileg táplál engem, és már nem is vagyok éhes. Ettem. Mert hiszem az ígét, amit Jézus mond. De nekünk, testvérek, már nem csak ez van, hanem az van, hogy egy alapvetően nincs szükségünk senkire és semmire. Jézus elég. Önmagába elég Jézus, akibe ott van mindaz, ami kell nekünk, mert ő Isten. És ha mi benne hiszünk, akkor megkaptuk a hiányunk pótlását. Minden hiányunknak a pótlását, és utána újra és újra ezeket az időleges átmeneti dolgokat is őtőle kapjuk. Őtőle is kérjük imádságban. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk, ma nem csak ami az asztalra kerül, hanem ami a szívünkbe kerül. És táplál minket az örök életre, az üdvösségre. Hát áldott legyen az Úr Jézus, hogy ott akkor Kapernaumban, a zsinagógában elmondta ezeket a dolgokat, és János meg szépen leírta, és megőrződött ez így nekünk is, hogy mi is tudjuk. Ez az Krisztus tanítása a lelki kenyérről, önmagáról, aki betölti minden lelki éhségünket, és megelégedett, és teljes, és örök élettel bíró emberekké tesz bennünket. Higgyetek az Úr Jézusban. Crede et manducasti. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy te úgy adod magadat, mint aki megtörettél a keresztfán. Nem csak ott előtte való estén törted meg a kenyeret, és adtad a tanítványaidnak a borral együtt, mondván, hogy ez a te tested és véred, amelyik megtöretik és kiontatik egyenek ebből mind, hanem köszönjük néked, hogy aztán másnap megcsináltad ott a kereszten, odaadtad a testedet és odaadtad a véredet az emberek üdvösségéért, és te úgy adod nekünk magadat, mint aki meghaltál értünk. Föltámadtál utána, és élsz, de előtte meghaltál a bűneinkért. Magadra vetted azokat és azok büntetését is, ahogy mondjuk és hisszük. Köszönjük, hogy megváltottál minket, és nekünk bocsánatot szereztél. És köszönjük, hogy mint értünk megtöretett, de föltámadott Jézus, adod nekünk magadat, és kínálod föl magadat, mert te vagy az, akiben, és aki által betöltődik minden lelki ürességünk. Látod, hogy jelentkezik ez, kinél közöttünk. Lehet, hogy valaki boldogtalannak érzi magát, lehet, hogy valaki lelkileg éhezik az értelmes életre, lehet, hogy valaki válaszokat szomjazik az igazi kérdésekre, a nagy kérdésekre, lehet, hogy valaki erő után vágyik, te tudod, hogy melyikünk, hogy éli meg, hogy tapasztalja meg, hogyan tudja megfogalmazni ezt a belső lelki ürességet, amit nem tud betölteni semmivel és senkivel. Köszönjük, hogy megértettük ma, hogy te vagy az, aki betöltesz minden hiányt, minden űrt az életünkbe, nem csak itt a földön, hanem örökre. Köszönjük néked, hogy te vagy az élet kenyere, az örök élet, az üdvösség kenyere, aki táplál minket az örök életre. Köszönjük, hogy minden nap szólsz hozzánk a Bibliából, hogy hittel fogadhatjuk a te beszédeidet, és hittel ölelhetünk magunkhoz téged, akiben minden ott van, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy imádhatunk téged, és hihetünk benned. Segíts, hogy hinni tudjunk benned. Kérünk, áld meg a szívünket, minnyájunkat, gyermeki hittel, hogy rá tudjunk hagyatkozni, magunkhoz tudjunk venni téged, el tudjunk melletted köteleződni egy életre. Kérünk, add meg, hogy ebben, ha megtörtént, meg tudjunk újulni a mai napon. Köszönjük néked, hogy ezzel az igével dicsőíted meg magunkat, magadat előttünk, hogy lássuk ebben az adventi vasárnapon is, lássuk a te dicsőségedet. Kérünk, hogy áld meg életünket a jövő héten, imádkozunk hozzád a betegekért, a kórházakban lévő testvéreinkért is, a nem testvéreinkért, az idegenekért is, gyógyító szereteteddel ölelt körül őket, adj bölcsességet az orvosoknak és erőt a gyógyításukhoz. Segíts megérteni sok embernek, Urunk, még több magyar embernek is, hogy a felebaráti szeretet miatt kellene oltakozniuk, meg maguk miatt is, de a másik miatt is. Segíts, Urunk, bennünket, hogy a te utadon tudjunk járni, és mint nemzet, amit olyan sokszor akartak szétverni, tudjunk egyesülni a te színed előtt, és tudjunk téged imádva járni életutunkon, így áld meg egész nemzetünket. Kérünk téged arra, hogy adj bölcsességet a vezetőinknek, és adj még inkább beléd vetett hitet és neked való engedelmességet nekik. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, hiszük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Bizony-bizony mondom néktek, aki én bennem hisz, örök élete van annak. Én vagyok az életnek kenyere. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy ránk következő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Kiemelném, hogy kedden 9:30 délelőtt kismamakör lesz. Tehát a kismamákat várjuk kedden délelőtt 9:30-re. Jelzem a testvéreknek, hogy advent 4. vasárnapján, ez december 19-e, gyülekezeti karácsonyt tartunk, és itt ilyen meglepetéssel készülünk, és kellene pontosan tudnunk, hogy vagy legalább nagyjából pontosan, hogy hányan lesznek a testvérek, és ezért kellene jelentkezniük. Tehát azt kérném, hogy aki szeretne jönni, tehát december 19, advent 4. vasárnapja, délután 16 óra, az iratkozzon föl, vagy jelentkezzen nálunk, akár itt a templom ajtóba is föl lehet iratkozni. Jelezzétek, hogy én jönnék, rám számítsatok 2 emberre, vagy egyedül, vagy 8 emberrel. Kérem tehát a szervezők nevében, hogy jelezzétek jöveteli szándékotokat. Természetesen majd be kell tartanunk a biztonsági előírásokat, és be is fogjuk tartani szépen, jobban, mint eddig. Még jobban, mint eddig. Így pontos talán. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek továbbra is őriző pásztora.